Krisztusban szeretett testvéreim, mit ígért Jézus azoknak, akik az ő igéjének megfelelően élnek, annak előtte, hogy örök életük lesz, majd örök korszakokon át, mit ígért Krisztus azoknak, akik az ő igéjének, az ő tanításának megfelelően élnek? Azt ígérte, hogy az ő tanítványai lesznek. Megígérte, hogy megismerik az igazságot. És azt is megígérte, hogy amikor megismerik ezt az igazságot, akkor az igazság szabadokká teszi őket. Mitől lesznek szabadok? Hát a bűntől lesznek szabadok. Szeretettel köszöntelek benneteket Jézus Krisztus nevében. Fel is olvasom az alapige szakaszt, amit a mai Isten tiszteletre választottam. És nem tudom, hogy mindent, amivel készültem, azt el fogom-e tudni nektek mondani, lesz annyi időm, és lesz annyi energiám, de próbálom elétek tárni mindazt, amire a Jóisten engemet is elvezetett. A János evangélium a 8. fejezetéből először a 31. és 32. verset olvasom föl. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. És felolvasom még azt is, ami azután következik, mert ez is hozzátartozik a mai igehirdetéshez. Erre azt felelték, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszi, a bűnt szolgálja. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Eddig az idézet. Első felolvasásra annyira érthetőnek tűnnek Jézusnak a szavai. De valóban értjük azt, amit Jézus itt akar mondani? Azt értjük, hogy aki bűnt cselekszik, a szolgálja a bűnnek. Ebben sajnos valamennyiüknek nagyon komoly tapasztalataink vannak, mit jelent a bűn szolgájának lenni. Nem örömteli dolog. Ugye egyikünk számára sem örömteli dolog. De vajon tapasztalatból tudjuk-e, mit jelent az, hogyha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek? Hogyha megtapasztaltuk, hogy mit jelent a bűntől való szabadulás, mit jelent az Isten gyermekség szabadságának az öröme, akkor erről nem csak szóban tudunk tanúságot tenni, nem csak elmondjuk embertársainknak, hanem akkor a gyümölcsök, a cselekedeteink, az életünk fogja igazolni azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Egyrészt. Másrészt pedig azt mondja Jézus, hogy akkor az imáink meghallgatásra fognak találni. Akkor kérjetek bármit az atyától, és megadja nékünk. Tehát az életünk tanúskodik-e arról, hogy mi Isten gyermekeinek a szabadságában élünk, a bűnfogságából szabadulva, a cselekedeteink, a gyümölcsök mutatják-e, és az imáink mennyire találnak meghallgatásra? Hát ez egy jó fölvezetés ilyen szempontból, hogy saját magunkkal és az Istennel való kapcsolatunkban szembesüljünk önmagunkkal. Például a Jézust hallgató izraeliták azt mondták, hogy ők Ábrahám utódai, soha senkinek nem szolgáltak. Hogy lehet azt érteni, hogy tehát akkor szabadok lesznek? Jézus megmagyarázta, hogy mindaz, aki bűnt követel, az szolgálja a bűnnek. János apostol meghatározza, hogy mi a bűn. A bűn törvényszegés, Isten törvényének az áthágása. Aki tehát bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. Így nem szabad ember. Csak a fiú, maga Krisztus szabadít meg, és akit ő megszabadít, az valóban szabad lesz. Csak aki elfogadja Krisztustól a megváltást, ő hozzá megy, benne hisz, és engedelmeskedik az ő szavainak, az az ember válik szabaddá. Mert akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Krisztus munkája bennünk az akarást és a véghez vitelt, az ő kegyelméből. Azért munkája, hogy mi együtt működjünk a Szent Lelkével. Tehát úgy munkája, hogy a hit és az imádság által elküldi számunkra a Szent Lelket. És a Szent Lélek késztetéseivel, hogyha együtt működünk minden nap, akkor megtanulunk igent mondani az ő akaratára, és nemet mondani a bűnre. Ez egy állandó küzdelem, testvéreim, hogy nemet mondjunk a bűnre minden élethelyzetben, és igent mondjuk Isten akaratára, amire hív minket. Péter apostol a második levelében azt írja, hogy akit valaki legyőzött, az annak a szolgája lett. Aki engedett a bűnnek, az a bűn hatalmába került. Hát bizonyára ismerjük, hogy hogy jött be a bűn ebbe a világba. A római levél erről világosan ír, hogy mivel Ádám bűnének következtében minden ember meggyengült és megromlott emberi természettel születik erre a világra, ezért mindenki vétkezik is, tehát az egész emberiség a bűn hatalmába került. De szerencsére, nem csak szerencsére, hanem Istennek legyen hála, Jézus Krisztus által ugyanígy mindenki hitáltal győzhet, és Isten örök életében, Isten kegyelmében részesedhet. A római levél ezt így fogalmazza meg az előbbit, szeretném akkor ezt felolvasni, mert talán mégis érdemes, az 5. fejezetből, először a 12. verset, azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. De szeretném ezt kiegészíteni a 17. verstől is, mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékában bőségesen részesülnek. Amint tehát egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az életnek megigazítása. Mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Tehát láthatjuk, hogy azért Ádám és Éva bűnének azért megvannak a szomorú következményei, hiszen nem csak azok halnak meg, akik bűnt követnek el, hanem sajnos ártatlan csecsemők is meghalnak, akik soha bűn nem követtek el. Mégis az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, éppen azért jött, és azokért jött. Hát azért jött, hogy a sátánnak a munkáját lerontsa, és a bűntől és a haláltól megszabadítsa azokat, akik bíznak benne, hisznek benne, és segítségül hívják az ő nevét. János apostol az evangéliumában így tanúskodik erről, mert tanúskodik erről, erről a szabadításról, hogy az Isten meg fogja adni ezt a szabadítást azoknak, akik bíznak és hisznek Jézusban. János evangéliuma első fejezetében, a prológusban, a bevezetőben ez így olvasható a 12. verstől. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Tehát akik befogadták, és hisznek az ő nevében, azok hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei legyenek. Az ilyen emberek Istentől születtek újjá a lelkükben. Mindazok, akik hisznek Krisztusban, és azért itt van, azért mindig ezt a sorrendet elmondom, és kérlek, ezt ne vegyétek rossz néven, mert ezeket szeretném hangsúlyozni. Azok, akik hisznek Krisztusban, megvallják és megbánják bűneiket, és kérik a Szent Lelket az Istentől, azok újjá születnek. Hit által és Szentlélek által. És ez az újjászületés pillanata, és ez az újjászületés eseménye megszabadítja őket. Attól pillanatnyilag, hogy a bűn fogságában legyenek. Nem lehet egyszerre a bűn hatalmában is lenni, és a kegyelem állapotában is lenni, hogy a Szentlélek teljesen betöltse a szívünket, és közben vétkezünk is. Ez nem lehetséges. A kettő kizárja egymást. Tehát amint megéli valaki, és megtapasztalja az újjászületést, ettől kezdve, aki Krisztussal egyszer is győzni tudtak saját önzésük fölött, ettől kezdve Krisztussal együtt továbbra is győzhetnek, és élhetnek Isten gyermekeinek a szabadságában. Azt írja János evangéliuma, az ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva. Lehetséges ez a bűn fölötti győzelmes élet a bennünk lakozó Szentlélek által, a folyamatos Krisztusnak való engedelmesség által. Lehetséges. Erről ír Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, akképpen járjatok is ő benne. Hát ahogy újjászülettetek, ahogy megtörtént a megtérés, ahogy az Isten élete belépett az életetekbe. Hát azt a gondoljatok arra a mozzanatra, arra az örömre, arra a szabadságra, arra a szeretetre, és éljetek ebben a szeretetben, és ebben az Isten kegyelmi életben. Ha egyszer megtapasztaltuk, átéltük a bűntől való szabadulást, ami békében és Isten iránti hálával töltött el, akkor vágyakozni fogunk újra és újra, hogy az Istennel ilyen közösségbe kerüljünk. Kedves testvéreim, a Biblia sok helyen tanít arról, hogy ez a Krisztussal való közösség hogyan jön létre. Miben áll ez a Krisztussal való közösség? Hogyan maradhat meg? Sőt, arról is tanít minket a Szentírás, hogy ebben a Krisztussal való közösségben, ebben a szentségben hogyan lehet növekedni. Nem azért tanulmányozzuk a Bibliát, és nem azért járunk Isten tiszteletre, hogy Istenről újabb és újabb ismereteket halmozzunk fel, és továbbra is bűnökben éljünk, hanem azért tesszük ezeket, azért tanulmányozzuk a Bibliát, azért járunk Isten tiszteletre, hogy a Krisztussal közösségbe maradjunk. Tehát Krisztussal közösségbe kerüljünk, Krisztussal közösségbe maradjunk, és Isten parancsolatai szerint éljünk ebben a világban. Isten folyamatosan hív minket a bűntől való szabadulásra. Krisztus ezt végbe is tudja vinni. Isten folyamatosan hív a sötétségből a világosságra. A lelki halálból hív minket az életre. Az önzésünkből a szeretet önzetlen tetteinek a megtételére. A bizalmatlanságból a bizalomra, a bizalom helyreállítására, a félelmek helyett az isteni szeretet teljességére. Kedves testvéreim, meghalljuk-e igéjéből, vagy imádság közben lelkünkben ezt a hívást? Ha igen, akkor mondjunk igent a mi üdvözítőnknek, és mondjunk nemet a bűnre. Hogyan maradhatunk meg az Isten kegyelmében? Mire vigyázzon, mire figyeljen a hívő ember? Mert ugye arról van szó, hogy aki már újjászületett, annak most már meg kellene maradni a Szentlélek vezetése alatt. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Hát ez lenne az a krisztusi élet, ami számunkra föl van kínálva. Igen, csak folyamatos csapdák vannak, és ezeket a csapdákat meg kell tanuljuk elkerülni. Péter apostol az első levelében a következőt írja, a következőre figyelmeztet ennek érdekében. Például a második fejezet 9. versétől. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Eddig olvasom. Tehát az Isten fiainak a szabadsága, az nem magától értetődő, az egy ajándék, illetve egy megküzdött valóság, de ezért újra és újra meg kell küzdeni. Például, hogy tartóztassuk meg magunkat a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen vitézkednek. Mit mondott Jézus? Mire szólított fel? Hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Mit adhat cserébe az ő lelkét? Kérdezi Jézus. És a Péter apostol említett leveléből a 16. verset is felolvasom, a következőképpen hangzik, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Így éljünk ebben a világban. Úgy éljünk, mint szabadok, hogyha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ha a fiú Krisztus megszabadít minket, akkor mi valóban szabadok leszünk. Testvéreim, hisszük-e ezt teljes szívünkből? Vágyakozunk-e erre az Isten gyermeki szabadságra teljes szívvel? Mit adnánk oda azért cserébe, hogy szabadok legyünk a bűntől, és Isten gyermekeinek a szabadságában éljünk, és Istennek szolgáljunk ebben a világban? Ismerjük az Isten országáról szóló örömhírnél azt a példázatot, hogy hasonlít a mennyek országához az emberhez, aki egy kincset talált a földbe. Mindenét eladta, hogy megvásárolja azt a földet, hogy a kincs az övé legyen. Mi mit adnánk oda ezért? Ezért a kincsért. Hogy Isten gyermekeinek a szabadságában élhessünk. Viszont félreérthető a következő igevers, amit János evangéliumának alapszakaszából, az alapigéből felolvastam, hogy csak a fiú marad a házban, a szolga nem marad, hogy itt kisbetűvel kell írni ezt, vagy nagybetűvel, ettől függően Krisztusra vonatkozik ez, vagy pedig más valamire vonatkozik, és ezt szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk, mert a Károlyi fordításban bizony a 35. versben nagybetűvel van írva. Akkor még egyszer felolvasom ezt a részt, hogy érthető legyen. János evangéliuma 8. fejezet 35. versétől. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Ez az a vers, amit most meg fogunk vizsgálni. A következő vers, az már Krisztusra vonatkozik. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Mind a két versben, a görögben, ho hűjosz, a fiú áll. Tehát akkor nem lehet eldönteni ezek alapján, hogy akkor most a 35. versben, hogy a szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké, nem lehet eldönteni egyértelműen első olvasatra, hogy ez kire vonatkozik. Azonban a fordításokat, ha egybevetjük, és a szöveg összefüggést megvizsgáljuk, és más bibliai versekkel is egybevetjük, akkor egyértelmű lesz, hogy a fiút kisbetűvel kell írni. Ugyanis a rabszolga nem marad mindörökké a házban, vagy a családban, a fiú maradott örökké, aki örökölni fog. Miért? Mert a rabszolgát eladják, vagy elűzik a háztól, és ki az, aki ott marad? A fiú. A fiú maradott. Ezt megérthetjük abból is, amit Sára Ábrahámnak mondott. Szeretném akkor ezt most felidézni a Mózes első könyvéből, a Teremtés könyvéből, a 21. fejezetből, hogy mit mondott Sára Ábrahámnak. 10. vers. Ezt mondta Ábrahámnak. Kergesd el ezt a szolgálót fiával együtt, mert nem lesz örököse szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Tudja, rabszolgáló van szó. Kergesd el ezt a szolgálót fiával együtt, mert nem lesz örököse szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Tehát Jézus szavainak az értelme a következő, hogy aki bűncselekszik, az szolgálja, rabszolgálja a bűnnek. A rabszolga viszont nem lehet örökös. Nem maradhat a házban, csak a fiú a jogos örökös. Ő maradott. Tehát Jézusnak a hallgatósága, az akkori izraeliták, ők arra hivatkoztak, hogy ők Ábrahám leszármazottai. Tehát ők örökösök. De közben a bűn szolgái voltak. Hogy lehetnének akkor így örökösök? Tehát Jézus itt világossá teszi, hogy senkinek sem testi leszármazás alapján, sem más jogosultságok alapján nincsen bejárása és joghatósága vagy engedélye, hogy üdvözüljön, csak is a fiú által, akkor, hogyha ha örökös lesz. És úgy tud örökös lenni, ha a bűntől megszabadul, hogyha fiú lesz. Tehát ezt szeretném világossá tenni. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Jézus azt is mondta egy másik helyen, és ez éppen ide találó megjegyzés, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ebben a versben arra hivatkoztak, hogy ők Ábrahám leszármazottai, soha senkinek nem szolgáltak. De Krisztushoz nem akartak menni. Hát ha Krisztushoz nem akartak menni, akkor hogy szabadulnak meg a bűntől? Hát mindig a bűn szolgái maradnak, egész életükön keresztül. Mit foglal magában az a kijelentés, amit Jézus mondott, ha ti megmaradtok az én beszédemben. Sajnos a katolikus fordítás itt nem pontos. Ott az áll, hogy ha ti megmaradtok az én tanításomban. És ebben az összefüggésben bizony a hagyományt is bele lehet érteni. De itt az én igémről van szó, entológó a görögben. Ha megmaradtok az én igémben, az én beszédemben, mit jelent az, hogy ha megmaradtok Jézus tanításában, igéjében? Mit jelent megmaradni? És itt a Biblia egyszerű fordításánál találtam egy csodálatos megközelítést, amely tartalmazza, hogy mit jelent megmaradni Krisztusban, a Krisztus igéjében. A következőképpen olvasom egy kicsit javítva ezt a fordítást. Ha ragaszkodtok az én igémhez, engedelmeskedtek szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Mit jelent Krisztus igéjében megmaradni? Ragaszkodni az ő igéjéhez, engedelmeskedni az ő szavainak, és annak megfelelően élni. Megmaradni az ő tanításában, az ő igéjében. Ezt jelenti, erről van szó. Amíg ez nem történik meg, addig nem mondhatja el Jézus rólunk, hogy ti valóban az én tanítványaim vagytok. Felhívom a figyelmet, kedves testvéreim, arra, hogy a tanítvány nem csak tanuló. Tanulni lehet bizony egy életen át is, úgy, hogy soha valaki az igazság ismeretére el nem jut. Erről ír a Szentírás. Hogy vannak, akik tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. A tanítvány nem csak tanuló. A tanítvány az, aki megismerte az igazságot. Megismerte magát Krisztust, aki az igazság. Megismerte Isten igéjét, ami maga az igazság. És ragaszkodik Krisztushoz és az ő igéjéhez. És engedelmeskedik annak. És ennek megfelelően akar élni. Ezért imádkozik. Ezt kéri minden nap a mesterétől. A tanítvány feltételez egy mester és egy tanítvány kapcsolatot. Itt a kapcsolatra a lényeg. Nem csak az, hogy valamit tanulunk, hogy elméletileg valamit megtanulunk. Ez a tanítványság lényege. A fiúval, Krisztussal közösségbe kerülni, vele közösségben maradni, szabaddá válni a bűntől, és Isten gyermekeinek az örömével, szabadságával szeretni és szolgálni embertársainkat. Ezzel szemben a tanuló csak tanul, hétről hétre. De nincs közössége Krisztussal. A tanítvány viszont Krisztust követi. Krisztussal jár. Krisztusnak engedelmeskedik. A tanuló nem engedelmeskedik, csak tanul. Sajnos elvéti a dolgot, mert az ismeret felfuvalkodottá tesz, de a szeretet épít. Tehát aki ragaszkodik Krisztus szavaihoz, aki engedelmeskedik Krisztusnak, aki annak megfelelően akar élni, arról mondhatja el Jézus, hogy te bizonnyal az én tanítványom vagy. Megismered az igazságot, és az igazság szabaddá fog tenni téged. Az ilyen tanítvány megismeri az igazságot, ám ez az igazság nem csupán ismeret lesz, hanem élet és kegyelem, az Isten élete, amelyet a Szentlélek által kapunk. És ez a Krisztussal való élet tesz szabaddá minket a bűntől. Erről Pál apostol ír a római levélben. A 8. fejezetből is felolvasok akkor néhány verset. A római levél 8. fejezetéből. Ezt hogyan tapasztalta meg Pál apostol, és hogyan írta le? Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, első vers, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. És a 17. verset is felolvasom. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek. Örökös társai pedig Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Ebből megérthetjük, hogy a Krisztusban való élet egy állandó küzdelem, hogy legyőzzük a test cselekedeteit, a Szentlélek segítségével. Az Isten lelkének engedjünk, és teremjük a lélek gyümölcseit. És a másik fordításban még sokkal inkább kijött, az egyszerű Károlyi fordításban, hogy itt a test cselekedeteiről van szó, és a Galata levél felsorolja, hogy a test cselekedetei melyek azok. Szemben a lélek gyümölcsével. Ezt is fel akarom nektek olvasni, hogy a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezetben miben állnak a test cselekedetei, amelyeket kerülnünk kell, amire nemet kell mondanunk ahhoz, hogy az Isten gyermekeinek a szabadságában éljünk. Már a gyökerére, már a kísértésre nemet kell mondanunk a szívünkben. A Galata 5.19-től így olvasom a test cselekedeteire vonatkozó kijelentéseket. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók. Melyek ezek? Paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekednek, Isten országának örökösei nem lesznek. És a 15. verset is, ami korábban írva van, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. A test cselekedetei. Ugye nem csak erre gondolnánk, mikor a test cselekedeteiről, a megromlott emberi természetünkből fakadó dolgokra gondolunk, hanem másra. Hát láthatjuk, hogy mennyi minden van ebben. Itt is arra szólít fel az Isten igéje, hogy a Szentlélek szerint járjatok, és a testnek a kívánságát véghez ne vigyétek. Ezzel szemben ott áll a lélek gyümölcse, ami az isteni önzetlen szeretet. A Szentlélek gyümölcse egyes számban, szeretet. És ebből az isteni szeretetből bomlik ki a többi. Az öröm, a békesség, a béketűrés, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Ez mind egy fürt, oda tartozik, ehhez a szeretethez, ehhez az önzetlen isteni szeretethez. Honnan ismerhetem fel tehát, hogy a Szentlélek irányítása, késztetése szerint élek-e? Testvéreim, hát nem azt mondta az Úr Jézus, hogy a gyümölcseiről ismerhető fel a fa? Mi az, amivel foglalkozom? Gondolataimban, napközben, mi az, ami kitölti az időmet? A lelkemet. Galatákhoz írott levélből, és a római levélből akkor ezt az összehasonlítást azért még megteszem. A Galata 5.24-ből következőt olvasom. Akik pedig Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Tehát a test cselekedeteit is megfeszítették. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. És a római levél 8. fejezet 5. verse. Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a lélek szerintiek pedig a lélek dolgaira. A Károlyi fordítás úgy hozza, hogy a test szerintiek a testiekre gondolnak. És akik a lélek vezetése alatt vannak, azok a lélek dolgaira gondolnak. Akiket a Szentlélek vezet és engednek annak késztetéseinek, azok a lélek dolgaira gondolnak. Isten országának a titkaival foglalkoznak. Szakítanak minden nap időt arra, hogy Isten titkait megismerjék. Hogy Isten országának a titkait, Jézus Krisztus jellemét jobban megismerjék. Időt szánnak az imádságra, az elmélkedésre. Erőt kérnek, hogy győzni tudjanak az erőtelenségeiken, az indulataikon, a rendezetlen kívánságaikon. Esetleg a fáradtságukon is, az étvágyukon, a tisztátalan vágyaikon, és alkalmat is áron megveszik, hogy Isten akaratát tudják teljesíteni. Nem önmaguknak élnek, hanem másoknak, Krisztusért. Hogy szeressék Istent önmagáért és embertársaikat Istenért. Na most a bűntől való szabadulásban, nem utolsó sorban még egy gondolatot szeretnék, a bűntől való szabadulásunkban döntő szerepe van Krisztus áldozatának a szemlélésének. Annak, hogyha ezt átgondoljuk, hogy Krisztus miért jött el ebbe a világba, hogy értem is eljött, hogy értem is meghalt, hogy micsoda árat fizetett ezért, hogy engem megszabadítson a bűntől és az örök haláltól. Próbáljuk ezt megérteni, hogy mekkora volt a mi megváltásunknak az ára. Mert nincs más útja a bűntől való szabadulásnak, mert ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Ez egy nagy sokaság. Milyen érdekes, hogy csak a nagy nyomorúságból, addig csak egyesek tudnak szabadulni. Valahogy nem érzünk késztetést arra, hogy szabaduljunk a bűntől. Szükséges a nagy nyomorúság? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Krisztus áldozatának a szemlélése, a róla való elmékedés nélkül nem tudunk megszabadulni a bűntől. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor ti valóban szabadok lesztek. Szívből kívánom, testvéreim, és ezért imádkozom, hogy mi ne a bűn szolgái legyünk, hanem Krisztus tanítványai, akik ragaszkodnak ő hozzá és az ő igéjéhez. Engedelmeskednek neki, és minden élethelyzetben kérik Krisztustól az erőt és a kegyelmet, hogy annak megfelelően is tudjanak élni. Testvéreim, Gondoljunk minden nap a lélek dolgaira. Különösen erősödjünk meg az Istentől rendelt szent szombatnapon. Azért rendelte az Isten, hogy életünk heted részét egészen adjuk oda. Nem csak egy órát, nem csak néhány órát, hanem a teljes éberségünk alatt, Isten dolgaival, a természet szépségeivel, abban is találjuk meg a jó Istent, a családunkkal való szeretet közösségben, a hittestvéreinkkel legyünk együtt, és ezzel telítsük a szívünket. És úgy, ahogy telnek az évek, az Isten meg fogja szentelni az ő népét. Hogyha mi maradéktalanul odaszánjuk magunkat ezen a napon. Ezen a napon különösen. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy lélekben meg tudjunk erősödni, szabaddá váljunk a bűntől, és ne csak tanulók, hanem valódi tanítványok lehessünk. Krisztus által. Amen.